Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt, aki eljött ma este a világegyetemi előadásunk következő alkalmára, amelyet Balogh Szabolcs programtervező matematikus gyülekezetünk presbitere fog tartani. Jó, hogy már matematikából nem kell vizsgázni, egyebek, osztályzatot szerezni, most már csak hallgatni lehet róla, vagy hallgatni fogunk róla, így talán a fiatalabbaknak se lesz kellemetlen emlékük és a matematikával kapcsolatban. Azt kérte Szabolcs, hogy a 231. dicséretet énekeljük el előtte, és aztán a mai igéből fogok olvasni néhány verset, így imádság, és utána pedig kérjük az előadást. A 231. énekünk, Uram, a te igéd nekem a sötétben, szövét nekem, így kezdődik.
Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem, mindig a szak és a menek, amíg szádból kijöttenek, azért, amit nem látok szemmel, véve szem szavadra hittemmel. Bízom hozzád erős hittel, hogy te mindent megcselekszel, amit szent igédben ígérsz, hogy kegyelmesen hozzám térsz, és megbocsátván bűneimet, megadott örök életemet. E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm, hogy a Jézust kiért velem, közöltetik a kegyelem, tartsam lelkem megtartójának, szeressem engedvén szavának. Igazgass, Uram, engemet, hogy megőrizzem hitemet, ha von magához e világ, én, mint Krisztusba oltották, tőle vegyem tápláltatásom, míg az élők közt lesz lakásom.
A mai igét hallgassuk meg, testvérek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. A mai igénk a János evangéliuma 5. fejezetének a 37. versétől így hangzik: de az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Csöndesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy te vagy ennek az egész világegyetemnek, minden látható és láthatatlan dolognak a teremtője. Magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy a teremtett világot fenntartod és igazgatod, gondviselésed közvetett vagy közvetlen. Áldunk téged, hogy te adtál az embernek értelmet, te tetted készé és képessé mindarra, amit megtudott, amit kutatott, amiben fejlődött. Köszönjük neked, hogy vannak dolgok, amelyeket úgy hagytál, ahogy a teremtés óta vannak, és vannak dolgok, amely változtak, de azért, mert munkálkodó Isten vagy, aki mindent fenntartasz és irányítasz. Köszönjük neked, hogy hit és tudomány nem egymás ellenségei. Sőt, köszönjük, hogy aki tud valamit, annak hinnie kell, mert hinnie kell abban, aki a tudomány mögött áll, akitől minden jó és tökéletes származik. Köszönjük neked, Urunk, háladással, hogy mai napon is megőriztél bennünket, elvégezhettük a dolgainkat. Nem tudjuk, hogy vajon a te dicsőségedet kerestük-e, vagy a sajátunkét, ahogy itt az igében olvastuk. Köszönjük, hogy Mózes rólad írt, Úr Jézus Krisztus, és áldunk téged, hogy ha hiszünk az igének, akkor neked hiszünk, mert te vagy az ige. Ezért kérünk téged, hogy tarts meg bennünket a hitben, a reménységben és a szeretetben. És kérünk te, add, hogy a ma esti előadás is hasznunkra legyen, lelki hasznunkra is, hogy abban is a te neved dicsőítessék meg. Amen. És akkor kérjük szépen az előadást.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm szépen a megtisztelő bizalmat, hogy ilyen szép számban eljöttek erre az előadásra. Balogh Szabolcs vagyok, és programtervező matematikusként végeztem az egyetemen. Matematikát azt egészen kis kromtolódáskorom óta nagyon-nagyon szerettem, ez kísérte végig a tanulmányaimat. Aztán a hétköznapjaimban elég kevéssé foglalkozom vele, ott inkább az informatika az, ami a meghatározó. Mégis most a matematikával kapcsolatos tanulságokat, érdekességeket szeretném elmondani azzal kapcsolatosan, ahogy ez a tudomány kifejlődött. A előadás folyamán egy kis tesztlapocskára lehet majd az egyes elhangzó kérdésekre válaszokat írni, és azt szeretném kérni, hogy akinek még ilyent nem sikerült kapni, az tegye fel a kezét, és akkor a lányok körbejárnak és adnak mindenkinek, akihez ilyen nem jutott el. Érdemes jó válaszokat adni, egy kis jutalom készül azoknak, akik ezekre jól válaszolnak, és az előadás közben a figyelem fenntartása érdekében időről időre előjönnek majd ilyen kérdések. Az első kérdés, amit tulajdonképpen egy viszont bemutatkozásként szeretnék kérni a jelenlévőktől, hogy hadd lássam azt, hogy a jelenlévők milyen szintű matematika oktatásban részesültek. Az összes többi kérdésnél majd nem kell föltenni a kezünket, hogy ki mire gondol jó válaszként. Itt viszont szeretném, ha föltennék mindazok a kezüket, akik egyáltalán nem vettek még részt életükben matekórán, vagy csak általános iskola alsó tagozatában tanultak matekot, vannak-e közöttünk ilyenek. Őnekik különösen köszönöm, hogy eljöttek erre az alkalomra. Kik azok, akik felső tagozatosként ülnek itt közöttünk? Ők kevesebben vannak. Akik középiskolásként, vagy középiskolában tanultak legkésőbb matematikát, ők közöttük azért már sokan vannak. És akik felsőoktatásban is tanultak matekot, hát a többség ilyen. Ígérem, hogy nem csak számukra érthető dolgok fognak itt elhangzani. értelemszerűen minden válasz helyes volt, amire itt bárki is föltette a kezét, amennyiben tudja, hogy milyen jellegű matematika képzésben vett részt. Kezdjük a kezdeteknél. Ha a matematikáról beszélünk, az első kérdés az, hogy mi is maga a matematika. Erre nagyon sokféle definíció létezik, vannak egészen bonyolult igényes definíciók, vannak felületesek. Mi most az előadás keretében elégedjünk meg azzal, hogy a matematika valami, ami a számokkal, a számolással, a méréssel foglalkozó tudomány. Ennél részletesebb, mélyebb válasz nekünk most erre a kérdésre nem kell. Mennyi idős tudomány ez a matematika? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valószínűleg az emberiség keletkezésétől, vagy az emberekkel egyidős módon már a számoknak valamiféle fogalma megjelenhetett. Az emberek nyilván egy-néhány számot már kezdetektől meg tudtak nevezni, de igazi komoly számfogalomra a kezdetekben nem volt szükség. Valószínűleg azokat a hétköznapi kérdéseket, ami számokkal volt kapcsolatos, azokat már az ősidőkben is meg tudták válaszolni. Mondjuk a három ember akart elmenni vadászni, és mindegyik négy lándzsát akart elhajítani a vadászat során, akkor valószínűleg ki tudták számolni, hogy 12 lándzsára lesz szükségük, még akkor is, ha ezt nem tudták megnevezni, nem voltak esetleg számaik, de valami módon tudtak a számokkal mit kezdeni. Ez a barlangrajz is erről tanúskodik, amit én hamisítottam, senki ne kezdje keresni, hogy az ősemberek hol vetettek a barlang falára matematikai képleteket, de valószínűleg valamilyen módon ezekkel a kérdésekkel már meg tudtak birkózni. Aztán ahogy egyre több ember élt együtt már civilizált közösségekben, ott nélkülözhetetlen volt, hogy megjelenjen a számoknak a fogalma, hogy egymás között különböző mennyiségeket meg tudjanak határozni, így inkább a civilizáció elterjedésével, a városállamok megalakulásával és az írásbeliség elterjedésével jelent meg a matematika oly módon, ahogy annak mai napig feltárható leletei, kézzelfogható eredményei vannak. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy a Bibliában hol találkozunk először úgy számokkal, hogy az emberek használják a számokat. A legelső ilyen bibliai történet az Lámek története, amikor ő a feleségeinek mondja, hogy ha 7-szeres volt a bosszú Káinért, akkor 77-szeres az Lámekért. Itt már nagyon jól megfigyelhető, hogy nem véletlenszerű számokról van szó, feltétlenül a 77, az a 7-nek mint többszöröse jelenik itt meg, tehát Lámek már valamiféle szorzást el tudott végezni. Na ebből azért messze menő következtetésekre nem kell jutnunk, nem kell azt gondolni, hogy hú, hát a 7 az egy prim szám volt, azt a következő primmel a 11-jel megszorozva jön ki a 77, tehát Lámek találta fel a prim számokat, ő volt az első matematikus. Ez azért túlzás volna, de az, hogy kezdetektől már a számolás megjelent az emberiségnél, az bizonyos. A következő történet, ahol számokkal találkozunk, az Noé története, ahol ő konkrét mértékegységeket és méreteket kap Istentől, hogy hogyan készítse el a hajót. Ez a két példa mutatja, hogy mind a számtan, mind a mértan nagyon korán megjelent az emberiség életében. De amint nagy civilizációk megjelentek, onnan vannak ennek konkrét nyomai. Ezeknek a nagy civilizációknak a sorát igyekszünk bejárni, ez egy hosszú út, úgyhogy elég tempósan kell haladnunk, hogyha ezeket csak érintőlegesen is végig akarjuk venni. Jöjjön akkor a következő kérdés, milyen számrendszert használunk a hétköznapokban? Egyik lehetőség, hogy hát nem használunk számrendszereket, hát az maradjon a tudósoknak. Másik lehetőség, hogy hát mindenre más és más számrendszert használunk, amivel csak foglalkozunk. Harmadik lehetőség, hogy helyi értékes tízes számrendszert használunk a hétköznapokban. Negyedik lehetőség, hogy tízes számrendszert használunk, de olyat, amelyik nem helyi értékes. Úgyhogy gondolja ki mindenki, hogy melyik lehet a helyes válasz ezekre, vagy erre a kérdésre. Egy kis időt hagyok gondolkozni, és ha mindenki X-elt a papírján, akkor természetesen a helyi értékes tízes számrendszer az, amiben számolunk, azaz attól függően mást és mást ér egy-egy számnak az értéke, hogy hova írjuk a számsorban. Vegyük az első nagy civilizációt. A Mezopotámia területén a Tigris és az Eufrátesz folyók között kialakult öntözéses földművelésre alapuló nagy civilizáció az első, ahonnan matematikához kapcsolódó leletek maradtak fönt. Itt már az időszámításunk előtti 4. évezred végén jelentős városállamok voltak, és időszámításunk előtt 2000 tájáról már vannak olyan kiszárított vagy kiégetett agyaglapocskák, amin kifejezetten matematikai tárgyú írásokkal találkozunk. Hogyan is számoltak a babilóniak? Hát feltehetően nagyjából úgy, ahogy mi, hiszen nekik is két kezük volt, 10 ujjuk volt, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Érdekes módon mégsem így használták a kezüket számolásra, hogy minden ujjunk egyet ér, és 1, 2, 3, 4, 5, 10-ig elszámolunk két kézen. Ők egy kezükön számoltak el 12-ig. A hüvelykujjukat csak jelölésre használták, és a maradék 4 ujjuknak egy-egy új perce jelentett egy-egy számot, így 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12-ig el tudtak egy kezükön számolni, ami nem kézenfekvő számunkra, de ha belegondolunk, egy sokkal hatékonyabb dolog, mint a miénk, mert egy kezükön számolnak, a másikkal közben írni tudnak, vagy bármi egyebet csinálni, és úgyis tovább számolnak, mint mi. Az, hogy ez lehetette az oka annak, hogy 60-as számrendszer alakult ki Babilonban, vagy más okai voltak, ezt nem tudjuk egészen pontosan, de azt látjuk, hogy a 12 az egy olyan szám, ami osztható 1-jel, 2-vel, 3-mal, 4-jel és 6-tal, és ha még egy olyan számmá akarjuk alakítani, ami 5-tel is osztható, akkor a 60 lesz a kézzel fogható eredményünk, tehát célszerű lehetett innen levezetni a 60-as számrendszert. Más források azonban arra utalnak, hogy a területen használt ősi népeknek a tömegmértékegysége vagy súlymértékegységei közötti 60-as váltószám lehetett az a mozgatórugó, ami ezt a 60-as számrendszert kialakította náluk. Egy talentum az 60 mina volt, és egy mina pedig 60 sekel. Ez okozhatta szintén a 60-as számrendszert. Hogyan is írták a számokat Mezopotámiában? Ékírást használtak, agyaktáblákba nyomkodták bele a kis írópálcikájukat, és egy ilyen V alakú számjegyük volt, amivel ha egyet írtak, egyet jelentett, ha kettőt, kettőt, és így tovább egészen 9 darabig jelölték így kis V betűkkel a számokat. Majd a 10-esnek már más jele volt, az egy ilyen elfektetett nyilacskaszerű jel volt, és emellé írták újra az 1, 2, 3, 4-eket, majd 2 darab 10-es, 3 darab, egészen 5-ig, és mellé 9 darab kis vonalka, így 59-ig terjedtek a számok. 1-től 59-ig használták ezeket a jeleket, és a 60-nak a jele az már ugyanaz volt, mint az 1-esé. Ez a helyi értékes 60-as számrendszer, amit használtak. Ha például egymás mögé írtak egy 2-est meg egy 4-est, akkor az 2x60 meg 4, azaz 124-et jelentett. De nem volt nullásuk. Így aztán jelenthetett éppen olyat, hogy 2x60 a négyzetem plusz 4, tehát 7204. De jelenthetett törtet is, a 2 volt az egész, a 4 pedig a tört rész, akkor 2 plusz 460 adott is. Aztán az, hogy ezt a bonyodalmat valamelyest javítsák, kitalálták a nullát, ami két egymás fölé írt 10-es számjegynek a jelével jelölték, és így már azt a problémát feloldották, hogyha a szám közepén valahol volt egy hiányzó helyi érték, oda ezt a nullás jelet betették, de továbbra sem jelölték, hogy hol van a tizedeseknek a határa, és továbbra sem jelölték a számok végén található nullákat, tehát minden olyan szám, amit a mezopotámiai agyaktáblákon találunk, bizonyos fokú bizonytalanságot hordoz, hogy milyen számról is lehetett szó, és leginkább a szövegösszefüggésből következtethetünk arra, hogy milyen nagyságrendű szám is lehetett az, amit leírtak. Hogyan számoltak Babilonban az emberek? Hát elsősorban rengeteg szorzótáblát találtak, a tudósok, és találhatunk róluk képeket. Itt a bal alsó sarokban egy 12-es szorzótábla látható a szép ékírással. Ezeket a táblákat használták fel ahhoz, hogy a szorzás műveleteket elvégezzék. Föltártak nagyon sok reciprok táblát, amit osztásokhoz használtak. Voltak gyökvonásra külön tábláik, tehát tulajdonképpen a mi általunk használt 4-jegyű függvénytáblázat megfelelője az megvolt nekik elég alaposan és elég pontosan. Itt a lila háttérrel, ha ott is lilának látszik, igen, látunk egy olyan táblát, ami egy pitagoraszi számhármasokat tartalmazó tábla, azoknak a négyzeteit, azoknak a hányadosait, tehát nagyon sokféle pitagoraszi számokhoz kapcsolódó számot tartalmaz ez a tábla, ami jól mutatja, hogy magát a derékszögű háromszög oldalai közötti összefüggést már ők ekkor ismerték, közel 2000 évvel Krisztus születése előtt. Ami a jobb felső sarokban látszó, kicsit törött agyakkorong, és mellette rajzban ki van rajzolva, az pedig egy nagyon érdekes lelet, azon egy négyzetnek a átlóját kellett kiszámolnia valakinek, a négyzet oldala 30, ez látszik az ábrának a bal felső részén, oda van írva ékírással is, kiírtam kék színnel azt, ahogy az ő általuk használt helyi értékes számokban, meg pirossal azt, ahogy fordítva pirossal úgy, ahogy ők írták az ő helyi értékeik szerint, és kékkel, ahogy mi írnánk azt a számot. Tehát látszik, hogy 30 a négyzetnek az oldala, az átlóra rá van írva a gyök-2-nek az értéke, ez nagyon pontosan több mint 6 tizedes pontossággal szerepel a gyök-2, és aztán ez be megszorozva 30-al így jön ki a négyzetnek az átlója. Volt egy nagyon jó ismétlő módszerük arra, hogy hogyan tudnak gyökvonást tetszőleges pontossággal elvégezni, úgyhogy rendkívül fejlett volt a matematikai tudásuk ilyen téren. Hogyan álltak neki feladatokat megoldani? Amit nálunk egyenletekre vezető feladatok, azokat ők szabad szöveges leírásban, megoldási receptek formájában adták tovább, nem használtak képleteket, nem használtak változókat, mint mi, csak szépen mondatról mondatra leírták, hogy hogyan kell elvégezni a műveleteket. Nem indokolták meg, hogy miért kell úgy számolni, ahogy a receptben le van írva, mindenki elfogadta, hogy az úgy van, viszont minden számolás végén ellenőrizték a megoldást, hogy az tényleg megoldotta a feladatot. A hétköznapi élet számára elfogadható közelítő megoldásokat, azokat ők bőven elfogadták, és jó volt nekik. Általában nem törekedtek arra, hogy minden határon túl precízek legyenek. A geometriájuk az sokszögek területkerületének a számítására és testek térfogatának a számítására korlátozódott. Erre is sokszor pontatlan eljárásokat használtak, és kiderül ezekből a agyaktáblákból, hogy egy 3,125 század vagy ezred körüli pi értékkel számoltak. Nézzünk egy feladatot, ami konkrétan egy ilyen agyaktáblán volt. Itt a szélesség és a hosszúság egy téglalapnak a két adata, aminek az összegét, valamint a téglalap területét ismerjük. És van egy szép leírás, eljárásod ez legyen, törd a 30-at 2, 15, 15-ször 15 egyenlő 225, vont ki a területből 225-ből a 221-et, az 4, ennek a négyzetgyöke 2, ezt ad hozzá a 15-höz, megkapod az egyik oldalt, ad hozzá a 10, vagy vont ki a 15-ből, megkapod a másikat. Nem magyarázkodik, hogy ez miért jó eljárás, de egy teljesen jó eljárás valóban azt határozza meg, amit szeretnénk, és ha már megvan a téglalapnak a szélessége, hosszúsága 17 és 13, akkor egy ellenőrzéssel fejezi be a feladatot, hogy lám, valóban az összegük 30, és a terület valóban a 221. Ha már szó esett az előbb a pi-ről, akkor jöjjön a pi-vel kapcsolatosan egy kérdés. Mennyi a pi értéke? Hát köztudomásulak 3,14. Hát ez nem egy precíz dolog, a 3,14, hát ez az egységsugarú körnek a kerülete. Nem, hát a pi az így néz ki, 3,14592,6 és sorolhatnám, ahogy ki van vetítve. Remélem jól látszik, és mindenki el tudja dönteni, hogy ez valóban a pi-e vagy sem. Vagy pedig a pi az a 3+1 9+1 27+1 81. Ha a megoldások közül egyik sem lenne pontos, akkor a legközelebb állót kellene megjelölni mindenkinek. Remélem, hogy ennyi idő elég volt. Nézzük végig, hogy melyik érték mennyire tér el a valódi pi értékétől. 0,5%-kal tér el az első, tehát egy elég jó közelítés. Hát a második az bizony 100%-kal eltér, mert az bizony az egység átmérőjű körnek a kerülete a pi, az egység sugarú az egy 100%-os eltérést ad ettől. A következő számnál csaltam egy kicsit, mert ezek valóban a pinek a számjegyei lennének, ha a harmadik tizedes helyi értékből ki nem vettem volna egy egyest. Így azonban, aki úgy gondolta, hogy ráismer a pire, de mégse ismeri elég jól azt a számot, azt sikerült beugratnom. Így aztán eléggé eltértünk 14%-kal a pi helyes értékétől. A legalsó racionális törtek összegéből adódó szám pedig 6%-kal tér el, tehát a pi értékéhez legközelebb az itteniek közül a legelső, a közismert 3,14 áll. Lépjünk a következő nagy civilizációra, szintén egy folyó mentén kialakuló egyiptomi civilizáció. Itt az Óbirodalom idejéről, ami az időszámításunk előtti harmadik évezred, nem nagyon maradtak fent olyan írásos emlékek, amelyek matematika tárgyúak lennének, noha az írás már akkor megjelent Egyiptomban. A Középbirodalom elejéről, időszámításunk előtt 2000 tájáról, viszont van három nagyon jelentős lelet, ami kifejezetten matematikával foglalkoznak. Rin papírus, ezt több mint 100 évvel később írták le, de a leírás hivatkozik arra, hogy mikor keletkezett az eredeti. Egy másolat maradt meg ebből. Van a moszkvai papírus, ezen 25 darab matematikai feladat van, és van a londoni börtekercs, amiről majd egy feladatot fogok mutatni. Azon geometriai tárgyú leletek vannak, vagy feladatok vannak. Az egyiptomi írásból három különböző is kialakult a történelem során. Hieroglif írások azok, amik úgy általában szemünk előtt vannak, amikor az egyiptomi piramisoknak a mindenféle képi ábrázolását látjuk. A hieratikus írás az ebből alakult ki egy tulajdonképpeni papiruszra könnyebben leírható kézírásnak megfelelő írás volt, és aztán valamivel később a démotikus írás, ami a hétköznapi embereknek az életéhez jobban alkalmazkodott, és ő fogalmaikat könnyebben leírni képes írás alakult ki. Mind a háromban különböző volt a számábrázolás. Itt egy nem túl jó minőségű ábrán az első oszlopban a hieroglif írást látjuk, a középsőben a hieratikust, a harmadikban a démotikust. A hieratikus írásról van egy kicsit jobb ábrám. Látszik, hogy az egyiptomiak tízes számrendszerben írtak, jobbról balra írták a számokat egymás mögé, és a helyi érték fogalmát nem nagyon ismerték, tehát minden egyes egyesekhez, tízesekhez, százasokhoz, ezresekhez külön-külön jelei voltak az egyes számoknak. A számábrázolásból a hieroglif ábrázolás az érdekes még. Különböző jelei voltak a különböző egyes, tízes, százas számoknak, és ezekből annyi darabot írtak, ahány az adott helyi értéken volt. Az egyes az egy vonal volt, a tízes az egy halom, a százas egy zsinór, az ezres lótuszvirág, a tízezrest egy új jelképezte, a százezrest egy madár, ebihal vagy béka, attól függően, hogy gondolom milyen nyelvjárásban írta a számokat a adott személy. A egymilliót pedig egy csodálkozó emberi alak fejezte ki. Itt van néhány példa, hogy három lótuszvirág az 3000, mögötte a két zsinór az 200, és így tovább. Könnyű összeolvasni ezeket a számokat. Érdekessége a egyiptomi számábrázolásnak, hogy a törteket ők kizárólag egy számlálójú egységtörtek formájában tudták elképzelni, egy valahányad, nekik ez volt a tört rész, annyi ad része az egésznek. Erre a tört résznek a jele ez a kis szemformájú jel szolgált, és alá vagy mellé írták azt a számot, amit mi a nevezőbe írnánk. Az egynegyed az ez alá a részjel alá írt négyes szám, az egytized a részjel alá vagy mellé írt tízes szám. Kivételt képeztek ez alól a nevezetes törtek, mert a kétharmadot és a háromnegyedet azt ők el tudták képzelni, mint nem egységszámlálójú törtet is, azokra külön jeleik voltak, és ennek megfelelően aztán, hogy itt a jelek rendben legyenek, az egykettednek is külön jelet kellett választaniuk, illetve az egyharmad is még ebbe a speciális kategóriába tartozott. Hogyan számoltak az egyiptomiak? Ki kellett számolniuk egy szorzást, a 85x18-at, azt úgy csinálták meg, hogy fölírták, hogy mennyi 1x18. Az alatta levő sorba ezt megduplázták. 2 és 2x18, azaz 36. Aztán 4 és 72, 8 és 144, és így tovább. Így egészen addig számoltak, amíg nem találtak olyan kombinációt a baloldali oszlopba, amíg együtt kiteszik a 85-öt. Tehát 1, meg 4, meg 16, meg 64, az éppen 85. Ennek nagyon megörültek, és a jobboldali oszlopban mellettük szereplő számokat szépen összeadták, és kijött az 1530, ami ennek a szorzásnak az eredménye. Ami nagyon érdekes ebben a számolási módszertanban, az az, hogy a ma használatos számítógépeknek az egész aritmetikát végző részei a processzorokban pontosan ugyanígy dolgoznak. A mai napig ezt a számolást használjuk az egészek szorzására, úgyhogy ők jókorán felfedezték azokat az eljárásokat, ami aztán az informatikában használatos. Nagyon hasonló módon végezték el az osztást, ott is ugyanúgy az 1x8, a 2x8, a 8-nak a fele, a 8-nak a negyede, a 8-nak a nyolcada került kiszámolásra. Itt a jobboldali oszlopból vették észre, hogy mik alkotják együtt a osztandót, a 19-et, és a baloldali oszlop számait adták össze, így 2 plusz 1 negyed plusz 1 nyolcad az osztásnak a végeredménye. Itt aztán nem egyszerűsítettek semmit a törteken, hiszen nekik a törtek így voltak törtek, hogy egy volt a számlálójukban. Érdekesen befolyásolja a gondolkozásmódjukat az, hogy csak egységszámlálójú törtjeik voltak. A mi világunkban, hogyha 7 darab almát 8 ember között kell elosztani, akkor kézenfekvő a válaszunk, hogy 7-8 alma jut egy embernek. Ezt az egyiptomiak nem tudták volna így kifejezni, hiszen nem volt ilyen fogalmuk, hogy 7-8 ad, ez egy értelmezhetetlen dolog volt. Az ő számukra ennek a megoldása az az 1-2 plusz 1-4 plusz 1-8-ad, ami valahol egy logikus megoldás, hiszen nem kell minden almát fölvagdosnunk 8 darabra, abból 4-et félbevágunk, akkor már is jutott egy fél mindenkinek. 2-t 4 részre vágunk, már is jutott egy negyed mindenkinek, és egyetlen egy almát kell 8 részre vágnunk, így sokkal kevesebb vágásból megoldják tulajdonképpen az egyiptomiak ezt a problémát, mint mi ma. Sokszögek terület-kerület számítása itt is megjelenik a geometria alapfeladatai között. Kör területét-kerületét szintén ki tudták számolni, és bizonyos testeknek a térfogatát is. Érdekes, hogy az általános négyszögek területének a kiszámításakor egy elég pontatlan, de a hétköznapok számára elégséges képletet alkalmaztak, a szemközti oldalak számtani közepét szorozták össze egymással. Ez mondjuk téglalapok esetén tökéletes, de általános négyszögekre azért ez nem igaz. A kör területét azt az átmérő 8-9 részével egyforma élő négyzetként határozták meg, tehát 8-9 átmérőt emelték négyzetre, és ebből lehet visszaszámolni azt, hogy milyen pontosságú pi értékkel számoltak az egyiptomiak. Ez volt a kérdésben az utolsó lehetőség, a 3 plusz 1, 9 plusz 1, 27 plusz 1, 81. Ami azért érdekes még talán különösen, mert némelyek a egyiptomiak jelentős építészeti teljesítményébe belelátnak olyasmit, aminek az egyiptomiak nem voltak tudatában. Sokan azt mondják, hogy a piramisokban a pi értékét próbálták megörökíteni a egyiptomiak, mert hogyha alapján ámért kerületet elosztjuk a magasság kétszeresével, akkor a pihez nagyon közeli számot kapunk. Közelebbit, mint amit ők pinek tekintettek, tehát feltétlenül nem akarhatták ezt megörökíteni. Ez az arány ez inkább abból jön, hogy a piramisoknak az alakja az aranymetszéshez közeli arányokat igyekszik megoldani, és minden aranymetszés arányú piramis alakú testre igaz az, hogy a alapkerület osztva magasság kétszeresével az pihez közeli értéket ad. A csúcs teljesítményük térfogat számításban a Csonka Gulának a térfogata volt. Erre látunk a moszkvai papiruszon egy szép ábrát, és leírva szép hieroglif írással azt, hogy hogyan is kell elvégezni ezt a számítást. Add össze ezt a 16-ot ezzel a 8-al és ezzel a 4-jel, kijön 28, számítsd ki egy harmadát a 6-nak, kijön 2, számlálj 28-asával kétszer, kijön az 56, és lám, ennyi a térfogata. Hát sok magyarázatot nem kapunk, hogy miért ez, de ha ebből visszavezetjük a mi Csonkagula térfogat képletünkre, akkor kijön, hogy ezt valóban jól számolták az egyiptomiak. Az egyiptomi algebrában javarészt olyan feladatokkal foglalkoztak, ami első vagy másodfokú egyenletekre vezet, és nagyon gyakran használták ezt a bizonyos regulafalsi hamis szabálymódszerét, amikor is úgy oldották meg a feladatot, hogy választottak egy tetszőleges számot, mintha az lenne a megoldás, azt megnézték, hogy az jó eredményt ad-e, és ha nem adott jó eredményt, akkor korrigálták ezt a kiinduló számot. Itt látszik, hogyha egy szám meg a hetede 19, akkor megpróbáljuk úgy, hogy mi lenne, ha 7 lenne ez a szám. Hát nem az jött ki, mert 8 a hetedével több, az pedig nem 19, tehát vissza kell szoroznunk úgy, mintha 19-et várnánk, és akkor ebből jönnek ki a valódi megoldások. Ezt nagyon sokszor használták az egyiptomiak. Ugrunk egy nagyot térben, a következő nagy civilizáció a kék és a sárga folyó vidékén elhelyezkedő kínai birodalom, amit ne úgy képzeljünk, hogy kezdetben egy egységes birodalom volt, különféle kínai fejedelemségek vetélkedtek egymással ezen a területen, egészen az időszámításunk előtti 3. századig, amikor is a Csin fejedelemségnek a királya, Ying Cheng sorra meghódította a kínai tartományokat, és létrehozta az egységes kínai birodalmat, önmagát Shi Huangti, azaz első császárnak kinevezte, és innentől számíthatjuk a Kínának, mint egységes államnak a létrejöttét. Ez a bizonyos Shi Huangti úgy döntött, hogy semmi korábbi időről levő történelmi irat nem maradjon, úgyhogy ő elégettetett minden korábbról származó dolgot. Ez érdekes, hogy amikor a kínai császárság megalakult, az így kezdődik, és a 20. században, amikor a népköztársaság megalakult, akkor ma ugyanígy a kulturális forradalom keretében gyorsan nekiállt égetni a könyveket. Érdekes visszatérő momentum a kínai történelemben. Emiatt a első könyvégetés miatt elég kevés írásos emlék maradt fönt korábbról. Egy-kettő azért igen. Egy könyv, ami puskáznom kell, hogy mikorról származik, időszámításunk előtti 8. századból maradt fönt egy könyv, amiben először találunk számábrázolást. Itt látszik, hogy mind a két ábra, amit látunk, 1-től 9-ig tartalmaz bogyókat, teli, illetve üres köröket, a páratlanok üresek, a párosak teliek, és ilyen módon a számokat már ebben a könyvben megtaláltuk, nem matematikai témájú könyv, így aztán a jobb oldalon fölül rózsaszínnel levőt, amit a víziló lábnyomának nevez a könyvírója, azt ezen kívül, hogy a számokat látjuk benne, nem is tudunk más értelmet tulajdonítani ki. A másik azonban, amit a teknős páncél díszének ír az író, az alaposabb szemlélésre és a mi számjegyeinkre való átírásra észrevehető, hogy ez a világ első olyan bűvös négyzete, amelyben a számok összege soronként, oszloponként és átlónként is 15-öt adnak. Tehát itt valamiféle számokkal való játszadozás már megjelent. Milyen számírás volt a kínai birodalom területén? Először kialakult egy olyan számírás, ahol 1-től 9-ig a számjegyeknek külön jele volt, és külön-külön az egyes helyi értékeknek ezen kívül egy-egy jele. Kiírták, hogy hány darab, melyik helyi értékből. Aztán később, a számolást megkönnyítendő kialakult az úgynevezett pálcika írás, amikor is függőleges és viszintes pálcikákkal 1-től 9-ig levő különböző számjegyek alakulnak ki, és ezeket írták egymás mögé, egyeseket és tízeseket, és ebből egy tulajdonképpen is százas számrendszer alakul ki, mert ugyanaz a jel attól függően, hogy előtte-mögötte mennyi jel van, érhet éppen százszor annyit is. Itt elég korán bevezették a nulla jelölésére a négyzetet, így látszik ezen a kivetített példán is, hogy például a kokáért ilyen számokat lehetett ezekből a pálcikákból kirakni. Aztán a kínai történelem folyamán még elég sokféle számírás alakult ki. A mai napig állítólag többféle számírást használnak Kínában. A legalsó sorban a feketével szedett bonyolult hieroglif jelek, azok kifejezetten a számok meghamisításának nehezítése okán kerültek kitalálásra. Az egyszerű pálcikák közé oda húzott valaki még egy vonalat, már is meghamisította, tehát kitaláltak bonyolultabb szimbólumokat, hogy ne lehessen olyan könnyen hamisítani. A Xuan Qing nevű matematika könyv, amit csak részekből tudtak összeállítani a nagy könyvégetés után, egy 10 fejezetből álló összefoglaló mű, ami az akkori kínai matematikának minden tudását összefoglalja. A első fejezete az általában a alapműveletekkel és térfogat kerület-terület számításokkal foglalkozik. Az alapműveleteket a kínaiak gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonlóan végezték, mint ahogy azt mi ma használjuk, tanuljuk, tanítjuk. Egy terület tért el, a törtek-törtekkel való osztása, amit mi úgy végzünk, ahogy a sárga háttéren látszik. A törtet-törtel úgy osztunk, hogy a reciprokával szorzunk. Ők azonban ezt is közös nevezőre hozással végezték, mint az összeadást és a kivonást, és miután a két egymással elosztandó törtet közös nevezőre hozták, a két számlálóból alkotott új tört lett a végeredmény. Látszik, hogy ugyanarra vezet, mint a mi számolásunk, de egy kicsit más módszert használtak. Érdekes, hogy a könyvben fellelhető feladatok azok nem mindig igyekeznek életszerűek lenni. Erre jó példa az, hogy 3 és 1/3 ember között kell valamit felosztanunk. Feltehetően Kínában sem éltek 1/3 emberek, ha pedig volt is olyan, annak már feltehetően pénzre nem lett volna szüksége, de a gyakorlás kedvéért egy nagyon jó számtan feladat volt ez. Általában ilyen formában vannak a Xuan Qingben a feladatok, le van írva feladat, és oda van írva a felelet. Bonyolultabb feladatok esetén egy ugyanolyan receptszerű megoldás, mint amit korábbiakban láttunk. A 4. fejezet az elsőnek a ellentett műveleteivel foglalkozik. Azért emeltem ezt ki, mert nagyon érdekes, hogy míg az első fejezetben a egyszerűség kedvéért a pit 3-mal helyettesítették, úgy számoltak körhöz kapcsolódó, gömbhöz kapcsolódó dolgokat, addig, amikor ezt visszafelé kellett csinálni, és például köbgyököt kellett vonni, akkor önkényesen választottak egy olyan pi értéket, amiből nagyon könnyű köbgyököt vonni, hát a 27-8-al az éppen 3-2-et, ha köbgyököt vonunk belőle, és ez nem okozott nekik különösebb problémát, hogy ami a feladathoz legjobban illeszkedett, azt a számot választották pi-nek. Aztán egy rendeletben egy császár azt mondta, hogy mostantól ennek a összevisszaságnak vége, és minden mértékegységet egységesíteni kell, illetve a pi értékét is, úgyhogy az első században rögzítették a pit, elvileg Kínában mindenkinek úgy kellett volna számolni, de azért voltak, akik törekedtek ennél pontosabb pi meghatározására, és 450 körül egy egész precíz meghatározás származik Kínából. Ami még érdekes, a 7.-8. fejezetben olyan lineáris egyenletekre és egyenletrendszerekre vezető feladatok vannak, amiket olyan mátrix módszerekkel oldottak meg, ami nálunk Európában csak a 18. században jelenik meg először Leibniznél, ők pedig időszámításunk előtt néhány száz évvel ezeket a mátrix számításokat már használták. A 10. fejezetnek egy érdekes címe van, matematikai értekezés a tengeri szigetről. Ez arra próbál utalni, hogy olyan távolságoknak a mérését, számolását igyekeztek ebben megoldani, amiket nem lehet lemérni, tehát mondjuk egy sziget és a szárazföld távolságát, vagy éppen egy hegycsúcs és a város közötti távolságot, és ezt mindenféle arányokkal határozták meg elég pontosan. Jöjjön egy újabb kérdés. Milyen eredetű számokat használunk ma Magyarországon? Hát természetesen római számokat használunk, mi mással számolnánk a hétköznapok folyamán. Nem, hát magyar eredetű számokat, hát magyar emberek vagyunk. Esetleg, ahogy a számaink neve is mondja, hát arab eredetű számokkal számolunk. Vagy indiai eredetű számokat használunk. Hát ha mindenki megtette tétjeit, akkor felfedem a megoldást. Indiából erednek azok a számok, amiket ma Európában használunk. Arab közvetítéssel jutottak el Európába, innen a név, hogy arab szám, de az eredete az nem arab. Akkor ugorjunk Indiára. Itt is nagyon ősi civilizációk voltak. A Indus mentén több ezer éves városok nyomait, Mohenjo-daro és Harappa városait nem olyan rég fedezték föl, viszont nincsenek olyan írásos emlékek belőle, ami alapján arra a matematikára következtetnénk. Ezt a civilizációt aztán az árják a bevándorlásuk során elpusztították, és létrejött az a indiai kasztrendszeren alapuló társadalom, ami a mai napig meghatározza az ottani életet. Az időszámításunk előtti 8. században terjedt el ebben a birodalomban az írásbeliség, de akkor még a számoknak a ábrázolása nagyjából kimerült abba, hogy ki tud nagyobb számot mondani, mint nálunk a óvodásoknál, és erre van egy eposzban is példa, ahol is felteszik a kérdést egy hercegnek, hogy hogyan folytatódnak a számok százasával Koti után. Koti az 10 milliót jelent, és ő így felel, 100 koti neve ajuta, 100 ajutáé niuta, 100 niutáé kankara, 100 kankaráé vivara, és ezt folytatja, és még 20 nevet felsorol, és mindegyik 100-szor annyit ér, mint a előző. Hát ez olyan, mintha mi a 1000 millió, milliárd, billió után még 12 darab nevet föl tudnánk sorolni. Hát erre nekünk nincsenek neveink, de ott ez a nagyotmondás az egy jellemző volt akkoriban. A kasztrendszernek a csúcsán a brahmanák álltak, akiknek a kasztneve tükrözi a kialakult számírás nevét is, a brámi számok alakultak ki, ők voltak azok, akik a értelmiségi réteget alkották, és az ő számaik alakultak át az ábrán látható módon először az indiai számokká, és onnan három ágon tovább a nyugati arab vonalon jutottak el Európába a számok. Ezzel kapcsolatosan érdekesség az, hogy nagyon nehezen honosodott meg Európában ez a fajta arabszám vagy hindu eredetű arabszám ábrázolás. Még 1294-ben Firenzében tiltották ezeknek a számoknak a használatát, ugyanazzal a indokkal, mint amit Kínánál is hallottunk, hogy a hamisíthatóságuk az túl könnyű volt, és ezért csak római számokat lehetett a különféle pénzügyi elszámolásokban használni. És az első olyan könyv Európában, amelyiknek az oldalszámozása már arab számokkal jelent meg, az 1471-ben került kiadásra. Az indiaiak gyakorlatilag ugyanúgy a tízes számrendszerben, ugyanúgy helyi értékesen számoltak, mint mi manapság. A szorzásra egy érdekes módszert alkalmaztak, egy Mátrixnak a tetejére írták az egyik szorzandó számot, az oldalára a másikat, majd páronként a számjegyeket összeszorozták, 3x4 az 12, ezt látjuk a bal felső sarokban, 5x4 az 20, 6x4 az 24, és így tovább kitöltötték a táblázatot, majd a világos kék nyilak mentén elkezdték összeadni a számokat, és így a Mátrixnak a másik két oldalán megjelent a végeredmény, 160.912. Ez nagyon, nagyon hasonlít ahhoz, ahogy mi számolunk, kicsit máshogy rendezzük el a számokat, de a mögötte levő szabályszerűség az gyakorlatilag ugyanaz. Érdekes az indiai matematikában, hogy párhuzamosan használtak jó és rossz képleteket, például nagyon precízen a háromszög területét alapszor magasság per kettőként definiálták, ugyanakkor ezt tévesen általánosították úgy, hogy a gúlának a területe alapterületszer magasság per kettő. A köröknél is nagyon pontos meghatározásuk volt, a kerület szorozva sugárral, osztva kettővel az a körnek a területe, ez precíz, ugyanakkor a gömb térfogatára az, hogy egy főkör területe és annak négyzetgyökének szorzata az egy téves képlet, de ez őket különösebben nem zavarta, ez elég volt nekik. Nagyon sok mindent átvettek a őket környező népektől, görögöktől, kínaiaktól, és azokat finomítgatták, alakítgatták egy kicsit. Például ők egy görög szögfüggvénytáblázat átalakításával jutottak el a ma használatos színuszfüggvényünkhöz, amit az eredeti hindu szó a jéva jelölt, aztán amikor ez arabokon keresztül eljutott Európa felé, akkor ott volt egy kis elírás, és a jéva helyett jéba, illetve annak csak a két mással hangzója került rögzítésre, mert az arabban mással hangzókat írnak csak. Aztán amikor ezt latinra fordították, akkor a jébéből egy jaib szót, azaz az öböl szót vélte felfedezni a fordító, amit a latin sinus szóval helyettesített. Ezt csak azért mondtam el, mert ennek van magyar vonatkozású érdekessége, nevezetesen a nyelvújításkor nem nagyon szerették az ilyen idegen eredetű szavakat, úgyhogy kitalálták, hogy a sinus az mint öl, azaz kebel legyen, tehát a sinusnak a neve akkoriban kebel, a koszinuszé pótkebel, az arcus koszinuszé pedig visszás pótkebel volt, úgyhogy akik matematikával foglalkoznak, szerintem örülhetnek, hogy ez nem honosodott meg, és nem kellett soha kiszámolnunk mínusz egynek a visszás pótkeblét, ami éppen pi. Megint egy lépésre készülünk, de ezt megelőzően nézzük meg, hogy kit nevezünk a matematika atyának. Hát természetesen Pitagoraszt, aki a legnagyobb matematikai iskolát is alapította. Hát természetesen Thaleszt, aki időrendben első volt a nagy görög matematikusok között, és a hét görög bölcs egyike volt. Hát természetesen Archimédeszt, aki szó szerint a halála pillanatáig matematikával foglalkozott, és rendkívül jelentős felfedezésekre jutott. Hát nem, Nagy Sándort nevezzük annak, hiszen az ő hódításai nyomán terjedt el a matematika, ami a görög világban kialakult, a akkor ismert világ egészére. Ez talán a legbonyolultabb kérdés a felsoroltak között. Itt gondolom javarészt csak tippek születtek. Thaleszt nevezzük a matematika atyának. Róla mindjárt részletesebben is fogunk néhány szót ejteni. A görög városállamok struktúrája az időszámításunk előtti 8. századig érkezett el arra nagyjából nyugalmi békés állapotra, hogy teret kínált már a kultúra, művészet, tudományok fejlődésének, és az időszámításunk előtti 5. századra Athén vezető szerepet szerzett a városállamok között, és a rabszolgatartásra épülő gazdasági lehetőségek adtak nagy teret annak, hogy robbanásszerűen fejlődött Athénban a tudomány, a technika és így a matematika is. A görög tudósok voltak az elsők, akiket nem az érdekelt, hogy hogyan tudunk valamit kiszámolni, leírni, megmondani, hanem miért vannak úgy a dolgok. Itt egy minőségi váltás következik be a görögöknél, amikor már nem elég a recept, nem elég az, hogy hogyan voltak a egyiptom, illetve babiloni számítások, hanem a miértjére kíváncsiak azoknak a dolgoknak. A görög számábrázolás az a görög ABC-re épült, 1-től 9-ig, illetve 10-től 90-ig, 100-tól 900-ig az egyes görög betűk feleltethetőek meg egy-egy számnak, így 27 betűre volt szükségük, a probléma csak ott van, hogy 24 betűből áll a görög ABC, úgyhogy visszanyúltak a múltba, és már három régen nem használt betűt, a stigmát, a koppát és a szampit előhúzták, és azokat betették 6, 90 és 900 értékkel a számrendszerükbe. A ezerszeres számokat egy vesszővel jelölték, a 10000-szereseket egy M betű alá vagy mellé írt számokkal. Elég nehézkes volt ez a számábrázolás, úgyhogy küzdöttek is vele rendesen. Megjelentek náluk a törtek, kezdetben az egyszámlálói törteket vesszővel jelölték, és a közönséges törteket fordítva, mint ahogy mi fölülre a nevezőt, alulra a számlálót. Aztán valószínűleg indiai hatásra ez megfordult, és átalakult a jelenleg is használt fölül a számláló, alul a nevező formára. Hogyan tudtak ők számolni? Hát gyakorlatilag egy szorzáshoz rendkívül bonyolultan minden számjegyet minden számjeggyel összeszoroztak, így kialakult egy csomó szorzás, aztán egy csomó összeadás, és rendkívül bonyolultan végezték a műveleteket. Hogy ezt megkönnyítsék, gyakorlatilag nem papíron számoltak, hanem az abakusz nevű számolóeszköz volt a hétköznapilag használatos eszközük, ezzel végezték a számításaikat. Ez olyannyira sikeres és népszerű eszköz volt, hogy a 20. századig nagyon sok helyen ezt használták. A Szovjetunió területén egész az utolsó napjaikig a boltokban ezzel számolták a pénztárosok a fizetendő összeget. Ha rátérünk Thalesre, aki a első volt a nagy tudósok sorában, aki firtatta a dolgok mögött álló okokat, ő rengeteget tanult a környező birodalmak matematikai tudásából, felfogásából, az ottani információkból, de igyekezett azokat rendszerbe foglalni, tételekké megfogalmazni, azokat egy keretté, egy valódi tudománnyá összefogni. Ő volt az első, aki bizonyításokat adott azokra a dolgokra, ami talán nekünk triviális, de mégis ez hiányzott ahhoz a korábbi társadalmakból, hogy a matematika igazán fejlődésnek tudjon indulni. Egész egyszerű dolgokat bizonyított, csúcsszögek egyenlőségét, átmérő elfelezi a kört, egyenlőszárú háromszög alapjain levő szögek egyformák. Ezek számunkra természetesek, de ezek a fogalmak korábban nem nagyon voltak, és ezeket Thalesnak köszönhetjük, vagy legalábbis ő az első, akiről tudunk, hogy ezekkel úgy foglalkozott, hogy ezeket rögzítette. Pitagorászról is érdemes néhány szót szólni, és az ő tanítványairól, a pitagoreusokról. Pitagorász feltehetően Thalesnak az egyik tanítványa volt, és az ő biztatására utazott Egyiptomba, hogy az ottani tudást felszedje, aztán fogságba került a babiloni birodalomban, töltött 7 évet, és az ottani tudástapasztalatot is magába szívta, úgy tért vissza Görögországba, ahol egy matematikai iskolát alapított, ami érdekesen indult, eleinte ő fizetett a tanítványainak, csak hogy legyenek tanítványai. Aztán népszerű lett annyira, hogy már nem kellett fizetni a tanítványokért, és a pitagoreus iskola egyfajta ilyen titkos társaságként működött, mindenféle felvételi eljárások és rituálék voltak a beavatáshoz, és volt ez legalább annyira vallás, mint amennyire matematika. Minden mással is foglalkoztak, és minden mögött a számokat keresték, így például a zenét is matematikának tekintették, a kellemes hangokat, ahogy keresték, egy húrú hangszer pengetésével rájöttek, hogyha a különböző húrhosszok aránya egész számoknak az arányát mutatja, akkor azok a hangok kellemesen szólnak egymás mellett. És ezt a felfedezést használva Pitagorász egy 12 egységre osztott húrhossz mellett egy 8 fokú zenei skálát alakított ki, ami gyakorlatilag alig-alig tért el az utána évszázadokon át használt diatonikus skálától, mindössze 3 hangnál állítólag vájt fülek számára sem nagyon hallható eltérések vannak a pitagoraszi hangsor és a diatonikus hangsor hangjai között. Én bizonyára nem hallanám a különbséget, a én fülemnek ez nem hallható, hát zenészek lehet, hogy jelentős különbséget tesznek közötte. Jöjjön egy újabb kérdés. Itt a négyzetszámok eredetét firtatom. Mik voltak eredetileg a négyzetszámok? Hát olyan számok, amennyi kavicsot sorokba és oszlopokba rendezve éppen négyzetet kapunk. A négyzetgyökvonás eredményeképpen megkapható számok. A néggyel osztható számok, vagy a prím számok. Itt inkább beugratósak a kérdések, és ami nem annyira beugratós, afelé érdemes tendálni. Eredetileg a pitagorosi iskola kavicsokkal játszadozván négyzetet tudott kirakni belőlük, ezeket nevezték ők négyzetszámoknak. Hogyan is épült föl egy ilyen pitagorosi tanrendszer? Hát ők olyannyira vallásinak kezelték ezt az egész kérdést, hogy maga az egyes szám volt számukra a mindennek az eredője, az oszthatatlan mindennek a forrása, amiből minden fölépíthető, maga az istenség volt számukra az egyes szám, és különféle ilyen misztikus fogalmakat szőttek a számok köré, hogy a párosak a női számok, a páratlanok a hím természetű számok, az egy meg se nem páros, se nem páratlan, mert se nem hím, meg se nem női természetű. Úgyhogy elég sok ilyen bonyodalom vette őket körül, de ennek ellenére a számelmélet alapvető tételeit ők le tudták fektetni, és gyakorlatilag azokat a szabályokat, amiket mi a számelméletben használunk, teljesen pontosan megfogalmazták, és feltehetően rá kellett jönniük arra, hogy azok a vallási fontosságú állítások nem igazak, amiket ők olyan fontosnak tartottak, hiszen kimondták, hogy két páratlan szám különbsége páros, hát ha kivonunk egymásból egyet meg egyet, vagy kettőből kettőt, stb. Ezekkel a módszerekkel eljutunk odáig előbb-utóbb, hogy az egy kénytelen páratlannak lenni. Ezt ők nem nagyon akarták beismerni, ezt az egy egyediségét meg akarták őrizni. Nézzük a kavicsokat, amikről szó volt. Szerették kavicsokkal ábrázolni a számokat, és így a különböző összefüggéseket szemléletessé tenni. Alkottak úgynevezett háromszög számokat, minden sorba egyre több és több kavicsot tettek, ez az első N számnak az összege, azok a háromszög számok. Aztán neveztek téglalapszámokat, bármilyen szám, amit téglalapokká lehet rendezni. Ezek, amiket mi ma összetett számoknak nevezünk, valahányszor, valahány alakban előálló számok. Amiket nem tudtak téglalapokká rendezni, azokat lineáris vagy vonalszámoknak nevezték, egyetlen egy sorba lehet kirakni ezeket a kavicsokat. Ezeket hívjuk mi ma prím számoknak. Ezeknek a természetét ők elég alaposan felismerték. Gnómon számoknak nevezték az ilyen L alakú számokat, ezek tulajdonképpen a páratlan számok. Illetve a négyzetszámok, amikről már beszéltünk, amikből négyzeteket tudtak kirakni. És ezekkel a kavicsokkal néhány egyszerű tételt nagyon szemléletessé lehetett tenni. Ha két ilyen háromszög számot összeforgatunk, látszik, hogy négyzetszám jön ki belőle. Ennek ott vannak a képletei is, ez egyszerűen igazolható, hogy így van, de kavicsokkal szemléletesebb. Hasonlóan az, hogyha egy négyzetszám mellé a hozzáigazodó gnómon számot oda tesszük, akkor a következő négyzetszámot kapjuk meg. Ezt is a kavicsok nagyon szemléletesen kimutatják. Fekete kavicsok mellé oda tesszük a zöldeket, újra négyzetszám jön ki. Mi a geometriájuk a pitagoreusoknak? Ugye Pitagorászról alapvetően geometriai gondolatok jutnak eszünkbe a tétele alapján, azonban semmi köze ennek a tételnek Pitagorászhoz. Jóval korábban ismerték már Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában is. Ez valamilyen oknál fogva összekapcsolódott az ő nevével, de nincs ennek különösebb oka. Nem tartották sokra a geometriát, keveset foglalkoztak vele a pitagoreusok, aztán minden elvük ellenére Pitagorász halála után mégis kiadtak egy könyvet, így a tudásuk kikerült a zárt iskola falai közül, pusztán anyagi okokból volt szükségük ennek a könyvnek a kiadására, hogy pénzhez jussanak. Néhány alapvető bizonyítást elvégeztek azért a geometria terén, illetve szabályos sokszögekkel, szabályos testekkel kapcsolatos dolgokkal foglalkoztak, és megalkották a ötszögnek a szerkesztési módszerét, és az abba rajzolt ötágú csillag, a pentagram a ő jelképükké vált, és érdekes módon ez az újkori titkos társaságoknál újra előjön, és a pentagram ugyanúgy jelképe a modernkori titkos társaságoknak is. És a legnagyobb problémájuk az a gyök kettőben rejlett, amire rá kellett jönniük, hogy az se nem egész szám, amiknek a létezését elismerték, se nem tört szám, amiknek a létezését ők tagadták ugyan, de arányok formájában elfogadták, hogy lehet azokat használni, mert semmilyen módon nem lehet a gyökkettőt fölírni. Na ez volt az a titok, amit soha nem akartak, hogy kikerüljön a iskola falai közül, mert ez az összes vallásos jellegű elképzelésüket, ami a számokat övezte, derékba törte. Egy újabb kérdés, mit jelent a kör négyszögesítése? Egy körrel azonos kerületű négyzetnek a megszerkesztése, mint feladat. Ez onnan ered, hogy a görögök kör alakú pajzsokat használtak, míg a náluk fejlettebb római katonaság szögletes pajzsokat, így az a feladat, hogy a kerek pajzsokat szögletessé alakítsák át, ez vonult be a köznyelvbe a kör négyszögesítése címen. Esetleg egy olyan feladat, hogy egy körrel azonos területű négyzetnek a megszerkesztése. Vagy pedig egy korabeli görög szólás, a nagyjából annyit tesz, mint fából vaskarika, azaz semmi értelme, erre használt szólás. Hát a feladat abszolút geometriai eredetű és terület számítással kapcsolatos, egy körrel azonos területű négyzet megszerkesztése. Ezek az úgynevezett nem hétköznapi problémák, amik semmilyen hétköznapi jelentőséggel nem bírnak ugyan, de nagyon sokat foglalkoztatta a görögöket. Három ilyen tipikus feladat volt, egy egység térfogatú kockából megszerkeszteni egy két egység térfogatút, egy szögnek a harmadát megszerkeszteni, illetve egy körrel azonos területű négyzetet megszerkeszteni. Ez azért érdekesek ezek a problémák, egyrészt maguk a problémák is azok, hiszen annyira egyszerűnek tűnik a megfogalmazásuk, és mégis neves matematikusok nem boldogultak vele sokáig. Másrészt az az érdekessége, hogy ennek már semmi köze a gyakorlathoz. Ezzel a babiloniak, egyiptomiak nem foglalkoztak volna semmit, kb. Csinálunk egy akkorát, sőt itt a képen az látszik pont, ahogy az egyiptomiak gondolkoztak a körről, hogy annak egy 8-9-ed átmérőjű négyzet területével azonos a körnek a területe, ez nekik untig elég volt, ez persze nem precíz, de a görögöket érdekelte az, hogy hogyan lehet ezt precízen és jól megoldani. Rengeteget foglalkoztak vele, sorolhatnám a matematikusokat, volt egy Hippokratész nevű matematikus, ez a név talán sokaknak ismerős, de ez a Hippokratész nem az a Hippokratész, akit az orvostudományból ismerünk, kortársak voltak, de két külön személyről van szó. Aztán foglalkozott a témakörrel egy Arktüász nevű matematikus, aki azért érdekes, mert ő az utolsó jelentős Pitagoreus volt, aki úgy osztotta föl a matematikát, hogy az alapvetően négy területtel foglalkozik, nevezetesen az aritmetikával, ez amikor a számok nyugalomban vannak, foglalkozik a matematika geometriával, amikor kiterjedések vannak nyugalomban, a zene a matematika egy része, amikor is a számok mozgásban vannak, és a csillagászat, amikor is a kiterjedések mozgásban vannak. Ez volt az ő tantárgy felosztása, a matematika ebből a négy tantárgyból állt, aztán emellé jött még három egyéb tantárgy, a grammatika, a retorika és a dialektika, és így alakult ki a ókori görögök hét tantárgya, a hét szabad mesterség, amit évszázadokon keresztül oktattak. Aztán sorolhatnánk még, akik ezekkel a problémákkal foglalkoztak, Hippiász, Arthurász, Archimédes, Apollonius, Nikoleus, rengeteg matematikus, aki csak akkoriban foglalkozott matematikával, próbált ezekkel a feladatokkal megbirkózni. Nem nagyon sikerült senkinek, még nem aztán 1882-ig kellett várnunk arra, mire bebizonyításra került az utolsó, azaz a szögharmadolás problémájával kapcsolatban is, hogy nem lehet megszerkeszteni euklideszi szerkesztésekkel egyiket sem ezek közül. És ha már Euklidesz neve előkerül, akkor ő a görögök közül az utolsó, akit meg kell említeni. Ő maga feltehetően nem volt nagy matematikus vagy nagy kutató, viszont rendkívül jelentős összefoglaló munkát állított össze és adott ki az Elemek című művét, ami 13 kötetből áll, és a addig ismert összes görög matematikai tudást összegzi benne. Ennek a munkának a felépítése a mai napig meghatározója a matematikának. Itt került először lefektetésre az a rendszer, ahogy a mai napig használjuk a matematikát, azaz axiomákra, bizonyítás nélkül elfogadott alapállításokra építkezik. Ezek olyan elemi dolgok, amiket minden matematikus elfogad, senki nem kérdőlez meg, hétköznapi igazságok, és ezekre tudunk építkezni. Ezekből áll össze definíciók, tételek és bizonyítások. Ez a mű teljes egészében a mai napig elfogadott alapműve a matematikának. Ebből a könyvből készült a világon a második legtöbb kiadás. Talán a itt ülők könnyen kitalálják, hogy melyik az egyetlen könyv, ami még ennél is több kiadásban jelent meg a föld története során. Hát a Biblia az, amiből több kiadás készült, mint a elemekből. Úgyhogy ez az axióma rendszer, amit Euklidesz ebben a műben összegez, ez az alapja tulajdonképpen a modern matematikának a mai napig. Némi kiegészítéssel, némi alapfogalmak definiálását ma már elhagyjuk, de alapvetően ugyanez a matematika ma is. Jöjjön a 8. kérdés, ez talán nem lesz nehéz az előbbiek fényében. Mik alkotják a matematika alapjait? A tételek, a logikai szabályok, az axiómák, vagy az alapműveletek? Hát az axiómák, azok az alapok, amikre építkezünk. Röviden még azokról a tanulságokról szeretnék beszámolni, amik számomra a hitélet kapcsán fontossá váltak. Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mit lehet tanulni a hitünkre vonatkozóan a matematikától, ami annyira távolállónak tűnik a hitéletünktől. Egyáltalán van olyan dolog, amit ebből tanulhatunk? Hát meggyőződésem szerint az a válasz erre a kérdésre, hogy igen, van. Ugyanis mik a jellemzői a matematikának, amik szimpatikussá vagy jóvá teszik? Az első nagyon fontos dolog, hogy a matematikában nincsenek olyan egymásnak ellentmondó nézetek, tanítások, amik ugyanazon tudományművelői között egy időben fennállnának. Ugye a társadalomtudományok nagy része tele van ilyennel, de sok természettudomány is. Van, aki állítja, hogy egyetlen univerzum van, más fizikusok, csillagászok azt mondják, hogy multiverzumban élünk. Van, aki azt mondja, hogy az a társadalom a jó, amiben az állam nagyon erősen beavatkozik, van, aki szerint az a jó társadalom, ami az állam alig vesz részt. Van, aki azt mondja, hogy a társadalom alapja a tőke, van, aki azt mondja, hogy a társadalom alapja a munkás. Hát egész szélsőséges nézetek ugyanazon tudományművelőitől előjönnek, a matematikában ilyenek nincsenek. Következő, ami nagyon fontos, hogy a matematikában nincsenek olyan felfedezések, amik fölborítanák az egész addigi felépített rendszert. Sok ókorban gyökerező tudománynál ilyeneket sorjával figyelhetünk meg. Ugye ma már senki nem gondolja azt, hogy az atom oszthatatlan volna, és az volna az legelső elemi egység. Ma már senki nem gondolja azt, hogy a betegségeket a négy testnedvben fellépő egyensúlyok megborulása okozná. Az orvostudomány is rengeteget fejlődött, a fizika is rengeteget fejlődött, és több olyan felfedezésen ment keresztül, ami az addig elért és jónak hitt dolgokat mindenestől változtatta meg. A harmadik dolog, ami számomra nagyon szimpatikus, hogy hamar egyetértésre lehet jutni az új témaköröknek a problémáival kapcsolatban, mert ha ugyanazon az alapon állnak a felek, akkor könnyen meggyőzheti egyik a másikat az igazáról, és ezt könnyen el is lehet fogadni, hiszen az alapok közösek. Azt gondolom, erre nem kell sok példát hozni más területről, hogy mennyire nehéz egyetértésre jutni különböző vitás kérdésekben. Mit teszi lehetővé azt, hogy a matematika ilyen legyen? Talán matematikusok jobb emberek, mint más tudósok, vagy okosabbak? Vagy miből fakadhat ez a sajátossága a matematikának? Hát nyilvánvalóan nem, sőt a matematika történet tud róla, hogy nagyon sok elég rossz természetű matematikus is volt, aki amúgy nagy tudós volt a saját területén. Mindenre azért van lehetőség, mert a matematika felépítése alapjaiban más, mint a többi tudományé. Nem a felfedezéseken, tapasztalatokon, ötleteken, elképzeléseken alapul, hanem a szilárd egységes alapokon, amit minden résztvevő elfogad. És ezek a szilárd alapok voltak azok, amik engem elgondolkoztattak a hitéletünk kapcsán, hogy mik ezek az alapok a mi hitéletünkben, mik azok az axiómák, amelyeket igaznak fogadunk el, és amelyekre támaszkodva a hitünk felépül. Már a első századtól kezdve, amikor megjelentek különböző keresztény írások, és egyes gyülekezetek használták ezeket az írásokat, mások amazokat, egyre inkább fölmerült az az igény, hogy valahogy állapítsuk meg azt ezekről az írásokról, hogy melyek azok, amik Istentől származnak, és alapnak tekinthetők, és amelyekre építkezhetünk, és melyek azok, amik nem ilyen jellegű írások. A IV. Század végére zajlott le az a folyamat, ami erre az igényre választ adott, és kanonizálták a Szentírást, ami azt jelenti, hogy azt a 66 könyvet, amit ma is a kezünkben tartunk Biblia címmel, azt összeírták, és ez vált a keresztények számára Istentől eredő, elfogadott, a hit alapját képező művé. Gondolhatnánk, hogy akkor innentől kezdve minden szép és jó, minden keresztény ezeken az alapokon építi a hitéletét, ezek alapján gondolkozik, és jut egységre mindenben. Hát sajnos, ahogy nézzük a történelmet, ez nem így alakult. Bizony, ahogy teltek a századok, azt látjuk, hogy egy idő után a egyház számára már nem csak a Biblia jelentette az alapot, nem csak arra támaszkodtak, hanem megjelent számtalan egyéb dolog a Biblia mellett, ilyen például a szent hagyomány, ilyen például az egyházi elöljáróknak a kijelentése, magyarázata, értelmezése, tanítása, nyilatkozatai. Közel 500 évvel ezelőtt többek között ez vezetett oda, hogy ezeknek az alapoknak az elhagyását, mint problémát ismerték föl a reformátorok, és a reformáció során mondták ki azt újra, hogy vissza kell térni azokhoz az alapokhoz, amin a hitünk nyugodhat, és kimondták azt, hogy szól a szkriptúra, azaz egyedül a Szentírás az, amire támaszkodhatunk. Ezt fejtette ki Calvin is kicsit részletesebben, mint ez a két szó az institúciónak egyik rövid idézetében, hogy az Úr igéje az az út egyedül, amin oda juthatunk, hogy Istent megismerhessük, és ez segít abban, hogy amit tudnunk el Istenről, azt megtudhassuk. És ugyanezt fejezi ki az is, amit a egyházkerületünk honlapján mai napon is olvashatunk a református hit alapjairól szóló írásban, azaz csak a Szentírást fogadjuk el az életünk zsinór mértékének és olyan tekintélynek, amire építkezünk, amire alapozunk, és elutasítunk minden olyan felfogást, ami a Szentírás mellé egyéb írásokat is helyez. Ebből akkor következhetne, hogy akkor most már mi, mint protestáns emberek, újra nyerekben vagyunk, hiszen visszatértünk az alapokhoz, újra a Szentírás mindennek az alapja, de ne gondoljuk azt, hogy ez az egyházhoz tartozás önmagában megoldja, mert ezt gyakorlatilag mindannyiunknak egyenként saját magunknak kell a hitünk alapjait megtalálnunk a Szentírásban, és azt napról napra tanulva, a hitünket erre alapozva élni. Fölmerül akkor ezek után az a kérdés, hogy mit kezdjünk azokkal az egyéb iratokkal, amik nem a Biblia része, de körülvesznek minket, különböző hitvallások, épülésünkre megírt könyvek, kiadványok, hogyan forgassuk ezeket, utasítsuk el teljesen, ne is vegyük kézben, szó sincs erről. De a legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy akármilyen jó vagy hasznos írásokról legyen is szó, azokat semmiképpen sem szabad a Szentíráson egyenértékűnek tekintenünk. Ennek az egyik legszebb megfogalmazását a II. Helvét hitvallás előszavában olvashatjuk. Ha valaki Isten igéjéből jobbra tanít, annak szíves törömest engedelmeskedünk az Úrban. Ez egy nagyon szép megfogalmazása annak, hogy bármilyen alaposan és gondosan születik is meg egy írás, afölött a szerző ott érzi a Szentírás tekintélyét, és örömmel hajlandó arra, hogy a Szentírás alapján akár megváltoztassa a véleményét, és a Szentírást mint egyetlen igazi alapot tekinti. Mi nekünk is így kell hozzáállnunk, azt gondolom, minden minket körülvevő akár íráshoz, akár élethelyzethez, és azt szeretném, ha mindenki magával vinné ebből az előadásból, hogy amint a matematikát a precíz alapok teszik erős tudománnyá, ugyanúgy a hitünket az erős alapok, azaz a Szentírás igazán komolyan vétele teheti erőssé, és ebből fakadhat az, hogy nem lesznek ellentmondó nézetek közöttünk, ebből fakadhat az, hogy nem lesznek olyan élethelyzetek, felfedezések, amik felborítják a addigi hitünket, rendszerünket, és ez segíthet ahhoz, hogy a közös alapokon egyetértésre jussunk minden kérdésben. Hogy meglegyen a 9 kérdés, egy utolsó kérdéssel tartozom a hallgatóságnak. Aki figyelt az elhangzottakra, az könnyen fog tudni válaszolni erre a kérdésre is. Milyen hangra végződik a legtöbb matematikus neve az összes matematikus közül? I hangra, mint Bólyaié vagy Pálfié? Esetleg K hangra, mint Beck vagy Frank neve? Esetleg N-re, mint Kármán vagy Neumann neve? Vagy S-re, mint lovász vagy révész? Egyik magyar matematikusról sem esett szó, de sok más matematikusról esett szó a mai előadásba, és bizony ezt a kérdést a görög nyelv sajátosságai válaszolják meg számunkra. Ott szinte mindenkinek S-re végződik a neve, és sok volt köztük a matematikus, úgyhogy nem nehéz megválaszolni. Akinek meg nem S-re végződött a neve, mondjuk Platont nem engedték matematikával foglalkozni, és akkor így egyszerű maradt a világ. Akkor itt egy helyes megoldási sor. Mindenki ellenőrizheti, hogy mire jutott a megoldásokkal. És azt szeretném kérni, hogy mindenki, aki az első kérdésre át vagy bét válaszolt, és az a válasza igaz, az mind jöjjön ki egy kis ajándékért. A többiek közül pedig, akik középiskolában vagy felsőfokon tanultak matematikát, kérdezném, hogy kik azok, akik legalább 6 jó választ elértek. Hát nekik is nagyon gratulálok, és őket is szeretném kérni, hogy jöjjenek ki majd ide, és amíg a lányok odaadják nekik a nekik járó dolgokat, addig a figyelmet megköszönve várunk kérdéseket, ha esetleg fölmerültek, és azokra igyekszem válaszolni. Mindenkit várok akkor ide, aki eredményesen kitöltötte a teszteket, vagy a tesztet. Közben, ha esetleg valakiben merült föl kérdés, akkor szívesen válaszolok rá.
Én nem kérdést, hanem csak egy megjegyzést szeretnék tenni, ami nagyon szorosan kapcsolódik az elhangzottakhoz. Ugye a axiomák a görög elme óriási teljesítménye volt, és arra épült nem csak a matematika, Newtonnak az axiomái, de a modern elméleti fizikának rengeteg elmélete, a deduktív tudományok mindenre épülnek. Na most történt a múlt században, hogy a század egyik legnagyobb matematikusa, Dávid Hilbert, kezdett foglalkozni Bólyai János munkájával. És ott is rájött az axiomáknak a fontosságára. És ekkor fogalmazta meg azokat a kérdéseket, amik alapvetők egy axioma rendszerrel kapcsolatban. Egy például az, hogy egy axioma rendszer ellentmondástalan. Tehát meg lehet-e fogalmazni benne két állítást, ami egymás tagadása, és ezeket mind be lehet bizonyítani, mert ha ez van, akkor minden.
Akkor rossz az axiomarendszer nyilván.
Vagy minden axiomarendszer úgy mondják, hogy kategórikus, tehát amit benne meg lehet fogalmazni, az be is lehet bizonyítani. És még voltak más kérdések, ezek alapvető kérdések voltak. Hilbert erre nem tudott választ adni, de a múlt században egy Kurt Gödel nevű matematikus negatíve válaszolta meg ezeket. Tehát nem mondtam egész pontosan. De lényegében az van, hogy a tudásunk korlátos. Az axioma rendszerek megbízhatók, de nem vagyunk istenek, és nem tudunk olyan tudást felépíteni, ami minden szempontból megfelel. Nem beszéltem pontosan. Ha valakit érdekel ez a téma, az evangéliumi kiadónál megjelent John Lennox, oxfordi professzornak egy könyve magyar fordításban, valami olyan a címe, hogy valóban eltemette a tudomány az Istent. És az egészből én csak annyit szeretnék leszűrni, hogy az igazán igényesen végzett matematikai munka mindig alázatra nevel.
Köszönjük. Köszönjük szépen a kiegészítést.
Nekem van olyan kérdésem, fölmerült a előadás kapcsán, hogy a zsidókról nem esett szó, hogy ők hol álltak matematika terén, hiszen a Jó Testamentum az ugye a zsidó közösségből származik.
Nem maradt fönt jelentős olyan emlék, ami az ő saját matematikájukról hordozna információt. Én legalábbis amennyire utána néztem, nem találtam ilyet. A számábrázolásuk az megvan, de önmagában ez még nem a matematika, tehát emiatt nem kívántam most erről részletesebben foglalkozni, illetve a számábrázolásukat bemutatni, hiszen annál többet nem tudtam volna róla mondani.
Hadd egészítsem ki avval, hogy a templom méreteinél, meg a medence a templom előtt, a méreteknél, hogy valahogy ők még nem tudták összehozni, hogy az átmérő, meg a kerület, az hogy van, mindig megadták az átmérőt, és megmondták, hogy mekkora zsinór éri körül. Ez körülbelül az átmérő, szóval körülbelül egy hármas szám jön ki, de szóval hogy úgy tűnik, hogy ők még nem látták az összefüggést a kettő között. Ez így föltűnt nekem.
Azt szeretné kérdezni a kedves előadótól, a nagyon jó előadás után, hogy az úgynevezett természeti népek, állítólag még mindig vannak felfedezetlen törzsek Amazóniában, az ő matematikájukat mennyire hasonlították össze az úgymond mainstream ókori matematikával? Köszönöm szépen.
Hát nem könnyű kérdés. Én amazoniai törzsekkel kapcsolatosan nem tudok lényegében semmit. A Dél-Amerikának, illetve Közép-Amerikának az egykori, mára már nem létező civilizációnak a matematikájáról valamennyit arról esetleg tudok egy-két diát mutatni, hogy az inkáknak a nagyon érdekes volt a számábrázolása, ők úgynevezett csomóírással ábrázolták a számokat. Nagyon sokat nem tudunk erről, ezek a kipunak nevezett csomósorok, amik fönnmaradtak. Az látszik benne, hogy tízes számrendszerben gondolkoztak, mert 0-tól 9-ig levő csomók vannak egy-egy sorban. Bizonyos összeadásoknak az ábrázolását egyértelműen meg tudták fejteni, de a csomóknak az alakját, illetve a zsinóroknak a színét mai napig nem tudták az inkák esetében pontosan feltérképezni, hogy mit jelentett. Amit tudunk róluk, hogy valamiféle ilyen statisztikai adatokat hordoztak ezek az egyes településekre vonatkozóan, az ott élők számát, a különféle terményeknek a mennyiségét, amit betakarítottak, de erről nincsen precíz tudás. Sajnos Közép-Amerika, Dél-Amerika témakörében is előjön az iratok égetése. Ott, amikor a spanyolok, portugálok bevonultak arra a területre, és a misszió szemszögéből közelítették meg a dolgokat. Ennek sajnos egy nagyon, nagyon rossz vetülete volt az, hogy elpusztítottak minden olyan írást, ami azoknak a népeknek a tudásába betekintést engedne számunkra. A majákról is tudok egy diát mutatni. Őnekik pedig ellentmondásos egy kicsit a számábrázolásuk. Van, aki úgy tartja, hogy ők 20-as helyi értékes számrendszerben számoltak, és ezeket a számokat látjuk itt. Mások azt mondják, hogy furcsa módon a második helyi érték az nem 20-as volt, hanem csak 18-as, és ez igazodott a maja naptárnak a felépítéséhez, ahol is 20 napból állt egy hónap, és 18 hónapból egy év. És az ő számábrázolásuk jellemzően a naptár készítéshez kapcsolódik, és ebben mai napig vita van a kutatók között, hogy pontosan milyen volt a maják számábrázolása. Ami meg egyéb dél-amerikai téma, azokról nem tudok sajnos pontosabbat vagy közelítőt sem mondani.
Még mivel magyarok vagyunk, hogy az ős magyaroknak tudsz-e mondani valamit?
Tudok valamennyit róluk is, nagyon sokat nem, de azért ezt feltételeztem, hogy esetleg ez fölmerül, úgyhogy abból igyekeztem kigyűjteni valamit. Hát sok az ellentmondás és a bizonytalanság. A magyarok ősi számírásról nincsen sok emlékünk, nyelvészeti elemzések próbálják kitalálni azt, hogy hogyan is lehetett ez, és itt a különböző finugor népeknek a számnevei föl vannak egy táblázatba sorolva, hát ki ítélje meg maga, hogy ezek hasonlóak vagy nem hasonlóak. Valami hasonlóság azért felfedezhető ezek között. Van, aki úgy gondolja, hogy hetes számrendszert használtak, hatig voltak meg az eredeti számok, a 8 meg a 9 az később került rá, és annak a végén a TZ végződés utal arra, hogy az a 10-ből visszaszámolva jön ki, 2-t visszaszámolunk úgy a 8, 3, 1-et úgy a 9, tehát hogy valahogy így alakulhattak ki a számneveink. A 100-ról, 1000-ről arról úgy tudjuk, hogy perzsa eredetű a magyar nyelvben. De vannak, akik úgy gondolják, hogy 5-ös számrendszert használtak a magyarok, a számrovás az utal valamelyest erre is, ezekben nincsenek biztos információink. Ami biztos, az az, hogy a 15. századig a római számokat használták Magyarországon is, akár csak Európa többi területén, abakusszal számoltak Magyarország területén is, és a 15. századtól jelent meg a arab számokkal írt 10-es számrendszer az országban.
Azt hiszem, hogy apraján már fölmászik a szószékre, és hogyha lassan a többi hallgatóság is a szószékre kezd mászni, akkor ennek megakadályozására inkább befejezzük a együttlétünket, és nagyon szépen megköszönjük Szabolcsnak az előadást.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon széles képet mutatott. És ahogy szoktuk, csendesedjünk el, és az Úr imádsággal fejezzük be. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha valaki még szeretne szólni személy szerint Szabolcs, akkor még bizonyára, amíg elpakol, lehet.